Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, próbálom rövidre fogni egyes részeit. Tehát a Galata levélben olvashatjuk az 5. fejezetben a lélek ajándékait, és beszél a lélek ajándékai mellett a test cselekedeteiről is. Én most ezt a másodikat, a test cselekedeteit fogom fölolvasni, és már is mondom, a test cselekedetei nyilvánvalóak: paráznaság, tisztátalanság, zárójelbe szemérmetlenség, fajtalanság, na ez volt az, amikor a Gál Péter azt mondta, hogy hát ebbe tartozik a homoszexualitás és egyéb hasonlók. A bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás, és megálltam, és ezekhez hasonlók. Nem fejezi be, mintha ránk bíznánk, hogy akkor még, amit mi ismerünk hasonlókat, tegyük akár melléje is, mert azt mondja, és ehhez hasonlók. Amint azelőtt mondtam, most is megismétlem, mondja Pál apostol, akik ilyesmit tesznek, nem lesznek Isten országának örökösei. Természetesen, ha felsoroljuk a lélek gyümölcseit, ismerjük: szeretet, öröm, békesség, türelem és kedvesség, jóság, szelídség, szerénység, önmegtartóztatás, a tisztaság. Ezek ellen nincsen törvény. Most testvérek, én végig gondolva ezeknek a testnek a cselekedeteit, és mivel a napjaimban én tapasztalom a test cselekedetei közül többek között a személyválogatást, a személyválogatás egy nagyon csúnya dolog, hogy vagyunk öten, ketten a kitüntetettjeim, és a másik három el van felejtve. Akkor hatan vagyunk. De az a lényeg, hogy tehát a személyi válogatás az egy nagyon durva dolog. És ezt furcsa lesz, amit mondok, még misén is meg lehet tapasztalni, hogy kik olvasnak fel, kik nem olvasnak fel, kit feltérnek, kit nem kérnek fel. És érdekes, hogy mindig ugyanazok a kedvezettek, de testvérek, én bárhol másutt is mondhatom ezt. Ez annyira meghökkentő, hogy én úgy döntöttem, most akkor nézzük meg a Szentírást, hogy a személyválogatás milyen módon és hogyan szerepel. És bizony már az Ószövetségben is van. A Krónikák 2. könyve, 19. fejezet, 7. vers. Ami Istenünknél szó sem lehet igazságtalanságról, személyválogatásról, vagy megvesztegetésről. Tehát a személyválogatás már ott szóba se jöhet Istennél. Római 2.11. Isten ugyanis személyválogatás nélkül ítél. Efezus 6.9. Uratok van a mennyben, s nála nincs személyválogatás. Kolosszei 3.25. A gonosz meglakol gonoszságáért, Személyválogatás pedig nincsen Istennél. A gonosz dolgai közé sorolja a személyválogatást. Istennél nincs személyválogatás. Jakab 2.1. Az egész második fejezetnek ott van a vastagon szedett címe, ahogy már megtapasztaltátok például a különböző újszövetségi köteteknél. A második fejezet a Jakab levélben az a címe, hogy őrizkedjetek a személyválogatástól. Még föl is szólít minket az Isten erre, Jakab levelén keresztül, és konkrétan azzal kezdődik, hogy ne legyetek személyválogatók. Testvérek, azért mondtam el ezeket, mert észre lehet venni, hogy bizony ez működik, és Isten előtt ennek nincs helye. Mert Isten az ítéletben sem személyválogató, és úgy éreztem, hogy ezt meg kell osztanom veletek, hogy azt mondja a test cselekedeteire, amit felsoroltam, most már hozzátéve személyválogatást is, megismétlem, aki ilyesmit tesznek, nem lesznek Isten országának örökösei. És az ehhez hasonlókba próbáljunk mi is találni egy-egy ilyet, hogy mit veszünk észre, milyen dolgok, amelyek mondhatnám, hogyha megnézzük az 1. Korintusi levél 13. fejezetét, ahol a szeretet himnusz tárgyalja, és a 4-es-től 8-asig a velejét sorolja fel. A szeretet nem türelmetlen, nem ró fel semmi rosszat, és most sorolhatnám csak így fejből, mindent elvisel, és mondhatnám tovább, de az a lényeg, hogyha észrevesszük, akkor majdnem mintha egy ilyen párhuzam volna a test cselekedeteiről, hogy bizony, ami nem tetszik az Úrnak, külön föl van sorolva a szeretet himnuszban, hogy aki szeret, az türelmes, jóságos. Nem ró fel semmi rosszat, hogy a másiknak mindig megmondom a magamit, már megint beleestél, látod, ezt csináltad, stb. Tehát nem erre hívott meg az Isten. A szeretet szavaira hívott meg az Isten, és ha most egy kicsit szeretném ezt kihangsúlyozni, hogy nem véletlen, hogy egész könyvek jelennek meg, aminek az a címe, miért számítanak a szavaink Istennek? Miért számítanak szavaink Istennek? Nem mindegy, hogy imáról beszélek, az imának a szavairól, vagy bármi másról, test cselekedeteim belül, és személyválogató vagyok, vagy ilyesmi. Amikor mi tudjuk, hogy fél óránk van a dicsőítés alatt bizonyos értelemben a közbejárásra, hogy imádkozunk értetek, akkor meg kell különböztetni azt, hogy ki az, akinek most fontos lehet, ki az, aki, és ezt általában hozzáteszem, merem hozzátenni, hogy igenis, a Szentlélek vezetését tapasztaljuk meg ebben, és tudjuk, hogy na, most már ő nehezen viseli azt, ami rápakolódott, azt, amit rátettek, akkor segíteni kell ezt most levenni róla. Nevezhetjük ezt szabadításnak, nevezhetjük ezt a gyógyítás ajándékának, de az a lényeg, hogy az együttérzésünk ott van vele, és az imádságunkat meghallgatja az Isten, és általában megszokta cselekedni ezeket. Ha családban nincs meg az egység ajándéka, akkor Isten föl akar emelni minket, hogy az egység ajándékát megadja személyesen mindnyájunknak, és megértjük, hogy azért adta, hogy munkásai legyünk ennek az egységnek a családban is. Hogy ne legyen, és már is megint a test cselekedeteinél vagyunk, hogy széthúzás. Tehát miért számítanak szavaink Istennek? Mert lehet vele üdvösséget szerezni, és nagyon veszélyes is lehet, hogyha valaki állandóan enged a haragnak, aminek nem szabadna engedni, beengedni a haragot az életünkben, akkor ha enged a haragnak, akkor mindig, ha még fiatal és van közelben gyóntató pap, akkor illik elmenni, hogy haragomban ezt csináltam, haragomban azt csináltam, és meggyónni és letenni, mert már az ima akkor jelentőséget kap, hogy az ima szavai a szentgyónásban sem mindegy, hogy mit mondunk el, és mit teszünk le az Úristen előtt. Szeretném hangsúlyozni, mint mindenki tud, de azért is de szokták mondani, ismétlés a tudás anyja, de ha ugyanazt mindig meg kell gyónnom, már megint beleestem, akkor meg kell vizsgálni, hogy mi váltja ki belőlem azt, hogy én ebben mindig elbotlok, hogy én mindig mérges vagyok. Hát akkor miért vagyok én mérges? Nem úgy születtem, csak valahol összeszedtem. És ha te nem tudsz a haragod felett uralkodni, ha nem tudsz győzedelmeskedni, akkor ötlet, segítségül hívom a testvéremet. Segítségül hívom az anyámat, vagy bárkit, a szeretteimet, hogy segíts, hogy én ezt le tudjam győzni, a haragot. Hogy le tudjam győzni, hogy én mindig ítélkezni próbálok az emberek fölött, pedig nem hívott meg rá az Isten. Tudom, hogy furcsa lesz, de szeretnék veletek megosztani egy-két dolgot. Ennek olyan jellege van, ha zörgetünk és kopogtatunk, ahogy ajtó nyílik. Ha kérünk, akkor adatik, hiszen maga Jézus mondja, zörgössetek és kopogtassatok, kérjetek és adatik. És amikor ezt újra meg újra megteszünk, egyszer csak észreveszem, ha bármilyen kisgyerek is vagyok, hogy az Úr meghallgat engem, és megsegít engem. És már megint haragos voltam, és akkor hát miért haragudtam én? Meg kell vizsgálni. És akkor rájövök, már megint ugyanabba buktam bele, már megint azért haragudtam meg a másik, mert féltékeny vagyok rá. Ez is a testcselekedet, a féltékenység. Annyi ilyet össze lehet szedni, hogy inkább én nem is sorolom tovább, mert azt mondjuk, hogy elsüllyedünk a végén, annyi ilyesmi van. Nem. A szeretet himnusz, az kimondja, hogy a szeretet türelmes, jóságos, nem ról fel semmi rosszat, nem mondja meg a magáét direkt, hogy most már hagyjatok békén. Szóval ezek azok a szavak, amelyek mind számítanak, és mind számon lesznek érve. Jézus úgy szokta mondani, hogy egy némely helyen, fordításban, hogy a feleslegesen kimondott szavak számon lesznek kérve. A Katona István, volt olyan időszak, Katona István atya, amikor a Ferenciek terén lakott az emeleten, volt egy szobája, ahol én már voltam nála, és mindig megdöbbenve tapasztaltam, hogy hú, mennyi könyve van. És ezek a könyvek szaporodnak. Lassan szegény atyát is kiszorítják. De ezt szeretetből mondom, és ez a Katona Istvánnak sok karizmája van, de volt egy olyan különleges karizmája, hogy adott korokhoz, adott történésekhez illően ő mindig megtalálta az oda illő dolgokat, és összetudta hozni, összetudta csatolni őket. Na most én előtte nem is tudtam, hogy a Ferenciek terén, a Ferences templomban is, az épületben, az emeleten, ahol a Katona István is lakott, ott különböző helyiségek vannak, és többek között van egy koncertterem. Úgy hívták, hogy Liszt Ferenc terem. Hát biztos most is úgy hívják, és olyan, mint a mozikban, ilyen lejtős volt, és úgy voltak a székek, és a Katona István, mint mindig, megint összehozott egy jó csapatot, meghívta a karizmatikusok egy részét, és miért? Mert megismert Bécsben egy házaspárt, akik különlegesen karizmatikusok voltak, és történeteket meséltek róluk, hogy mi minden történik, gyógyulások, egyebek. Meghívta őket a Liszt Ferenc terembe. Remélem, hogy nem egyedül vagyok, hanem többen vannak, akik ismerik a Barta Gyurit. A Barta Gyurit, ő volt a tolmács, mert hát ezek Bécsbe jöttek, nyilván németül beszéltek. Azt én tényleg nem tudom, hogy a Barta Gyuri tudott-e németül, de hogy angolul tudott, az biztos. És valószínűleg ők is tudtak angolul, tehát angolból fordította le az egészet. Testvérek, de szóval a Katona István atya mennyi történésben benne van az emberek életében, ha azt most mind egymás mellé raknánk, olyan vastag könyvet kapnánk, hogy ihaj. Egyszer csak a Barta Gyuri mondta a keresztnevüket az asszony meg a férfi, a házaspár, azt mondja most, ott vagyunk fönt a lelátón, hogy most mindenki csukja be a szemét, és saját magában mondja a nyelvi imáját. Megy a dolog. Egyszer csak azt mondja most, emeljék fel azok a kezüket, akiknek forróságot éreztek a tenyerükben. És akkor egy vagy két ember fölemelte a kezét. És azt mondja, azért, mert akik most forróságot éreztek, azok megkapták a gyógyítás karizmáját. Hűom, azt a mindenit miből maradtam ki. De szinte félek elmondani. Ott álltam, és magamban mondtam a nyelvi imámat. És ahogy mondom a nyelvi imámat, igen, a két alkarom az egy viszintes helyzetet vett fel magam mellett, így. És én jobb szélen álltam, közelemben 3-4 méteren belül nem volt senki. De volt egy pillanat, amikor ezt nem hittem el. Úgy megpenderültem egy pillanat alatt, hátra néztem, hogy ez ki volt, mi volt. Valaki elkapta a két kezemet hátulról. Hátulról, és most ha így van viszintesen a kezem, akkor alulról megragadta az egyik kezemet is, meg a másik kezemet is, két kéz. Megragadott valaki a kezemet, megfogta. Hát most képzeljétek, hogy én tudtam, hogy sehol senki a közelemben, hogy akkor milyen hirtelen perdültem meg, és fordultam meg, hogy hát ez ki volt. És nem volt mögöttem senki. Nem mertem kimenni, hát én nem éreztem forróságot a kezemben. De ez történt. Na most ebből csak azt akarom mondani. Drága testvérek, ha most tudnánk, hogy kivel és kikkel és mennyi ilyen történet volt a Katona István környezetében, vagy bárki más a megújulásban, bizony sok ilyen történet kerülne elő, hogy Istennek ilyen rejtett ajándékai voltak, hogy hát most akkor ez mit jelent? Nem akarom én ezt fejtegetni, mert akivel ez történik, az valamit megérez és megért ebből. És akkor csak annyit mondok, hogy bizony vannak megrendítő események és történések. Miért számítanak szavaink Istennek. Ebben a Liszt Ferenc teremben a Katona István elindított egy Szentlélek szemináriumot. És én kis csoportvezető lettem. És mielőtt folytatnám, beszélnék egy karizmáról, amit friss megtérőként, friss karizmatikusként én megkaptam azonnal az első hetekben. Ez a karizmát úgy mondják, Jézusnál is mondják, hogy ez az erő ajándéka. Az erő ajándéka, ami olyan értelemben nyilvánul meg, hogy erővel és hatalommal beszél valaki. A templom őröktől számon kérték, hogy miért nem fogták el már, mint Jézust? Hát miért nem fogtátok el? Hát azt mondják, nem lehet, hogy olyan erővel és hatalommal beszélt, hogy meg sem mertünk moccanni. És ott a Szentlélek szemináriumon 6 vagy 7 ember volt a kis csoportomban, és én elkezdtem mondani, mert akkor jött el az ideje, tudjátok, van olyan történés, amikor hát azt kell mondani, hogy hát testvérek, most a Szentlélek szemináriumon mielőtt meghívjuk a Szentléleket, előtte illik egy jó életgyónást végezni. Mennyi pap van a ferenciek terén, a földszinten is le lehet menni, hogy gyóntatnak, tehát lehet ott azonnal gyónni, és hogy ez jó lenne, hogy már úgy lenne a lélekáradás, hogy mindenki életgyónáson túl legyen. Na most volt egy hölgy a csoportomban, nem egy, talán több is volt, már nem emlékszem rá, de egy biztosan volt. Azt mondja ez, hogy én nem, én aztán nem. Micsoda? Én nem megyek gyónni, én aztán nem. Én nem szóltam egy szót, csak elkezdtem beszélni a bűnbánat szentségéről. És a döbbenet engem ért. Elképedtem, hogy mi történik velem. Olyan erővel és hatalommal kezdtem beszélni, és csak mondtam, és nem mertem abbahagyni már, milyen régóta beszélek. Viccelhetek ezzel, de nem vicc. De olyan erővel és hatalommal beszéltem, hogy én nem tudtam hova lenni a megdöbbenéstől. Ez a hölgy, aki ő nem megy elgyónni. Szokták rajzolni a mese képekben, hogy a macska vagy akármi olyan malomkő kerek szemekkel néz. Hát ez a hölgy így nézett rám, elkerekedett szemmel, amikor erővel, hatalommal én beszéltem a bűnbánat szentségéről és azzal kapcsolatban. Egyszer csak fölpattant, elmegyek gyónni, és elment gyónni. Csináltam évenben bármit, ezt az ajándékot, ezt a karizmát összesen 4 alkalommal adta meg az Isten. A Liszt Ferenc teremben 2-szer. Ez volt az egyik. A munkájában meg megint 2-szer megadta. Amikor először ez megtörtént a munkájában, 2 fiatal lány behozottan volt a számvitelen, és amikor én mondom, mert ülök, teszem a dolgomat, és a hát, katonaság, honvédség, csinos fiatal lányok, férné vannak, de azért csapni kell a szelet, mert hát itt ez így szokás. Fiatal tisztek ottba bejönnek, és teszik a szépet, hát mondom már, mi lesz itt. És akkor valaki egy pillanat alatt a fülemet megít, hogy valaki kimondja, hogy Jézus. Képzeljétek, úgy, mintha szót kaptam volna. Megszólt, Jézus? Így ránézek, kérdőjellel, Jézus? Megáll a levegő, mindenki néz rám, döbbenten. Hát nem én mondtam, ő mondta. Jézus? Kérdeztem tőle. És elkezdtem Jézus neki hirdetni, elkezdtem Jézusról beszélni. Erővel és hatalommal. Amikor befejeztem, de miközben erővel, hatalommal beszélek, azt élem meg, hogy az egész testem lángol belülről. Mintha meggyújtottak volna egy fákját, de nem kívülről, hanem belülről gyújtottak meg, és lángoltam. Éreztem, hogy lángolok, és én beszélek Jézusról. Erővel, hatalommal. Becsuktam a szám, kialudt a láng. Kialudt a láng. Csönd, néma csönd. Az egyik beosztottam a fiatal asszony, azt mondja, hogy István, én még életemben senkit nem hallottam így beszélni. Nem mertem csak magamban mondani, hogy én se. Testvérek, akivel ez egyszer megtörténik, azt mondaná magában, hát uram, ha ezt mindig megadnád, akkor lehet, hogy már Magyarország rég megtért volna. De tudjátok, ezek az ábrándok, ezt hagyjuk az ábrándok helyén, de ott a munkájában egy pince helyiségszerű helyiségben voltunk, és a földszintről le kellett jönni, és a lépcsőkön jöttek le az irodánkba, ahol mi dolgoztunk számvitelen, könyvelőgépek, meg mit tudom, egyéb dolgok. És nem tudom miért, de megint egyszer csak elkezdtem beszélni nekik, és hogy én erővel, hatalommal beszélek, kinyílt az ajtó, és a lépcsőn jött lefelé egy őrnagy. És én hallja, hogy én hogy beszélek. És én mondom, ránézek, mondom tovább, egyszer csak elhallgatok. És megint erővel és hatalommal beszéltem, és ilyenkor mindig Jézusról beszélek, mert Jézust hirdetem. Ez az őrnagy megkeresett utána. Testvérek, ez szó szerint megtörtént. István, mi a véleményed arról, hogy én elmegyek és beiratkozom a teológiára? Micsoda? Teológiára? Igen. És a teológiára beiratkozott, és amikor elvégezte a teológiát, fölszenteltette magát papnak, mert görög katolikus volt, és házastársa is volt, de az lehet a görög katolikusoknál. És pap lett belőle. Na most ebből csak azt akarom kimondani, hogy Isten előtt igenis számítanak a kimondott szavaink, és tud olyan szavakat adni, amivel megtérnek az emberek, és megérinti őket. És érdekes, hogy mondtam is az Úrnak, hát Uram, én valami rosszul csináltam valamit. És jött a küzdelem, hogy miért nem kapom meg többször. De Isten valamit bemutatott. Bemutatott valamit, és ha csak közelítünk ehhez, már megmutatta, hogy milyen érintések vannak, és milyen megtérések lehetségesek. És akkor most egyetlen kérdést hadd tegyek föl. Drága testvérem, ha te ezt egyetlen egyszer megtapasztalod, hogy veled ez történik, hogy állsz meg Isten előtt? Nem de vágyódnál róla, hogy Uram, add meg ezt, add meg még, hogy sokan megtérjenek, hogy sokakat megérintsél, stb. És csak négyszer történt meg. Többször nem. És én tanakodtam, hogy csináltam valami rosszat én, vagy mi, vagy hogy. És akkor ráértem, hogy most nem kell magamban keresni a hibát, ha egy ajándék négyszer működött, akkor négyszer akarta megadni az Isten. Azóta is kérem, ha lehet, még adja meg, és azért szép ez a dolog, mert megérted az, hogy miért számítanak a szavaink Istennek, egész könyvek szólnak róla, és most már úgyis túléptük a határidőt, egyetlen rövid dolgot hadd olvassak meg a szavakról. Egyik kedvenc elbeszélésem John G. Lake önéletrajzából van. A Dél-Afrikában volt misszionárius, egy nap odajött hozzá valaki, és arra kérte, imádkozzon a Wales, Dél-Afrika, imádkozzon érte Walesben, Afrikában. Walesben élők unoka testvér imádkozzon. A lány tébolyodott volt, és ez az ember elkeseredetten vágyott rá, hogy Isten áttörjön és szabadítsa meg őt. Letérdeltek, hát mindketten, és elkezdtek a lányért imádkozni. Hirtelen Lék érezte, hogy a lelke elhagyja a testét. Leéri a saját szavaival az érzést, ahogy kiszáll a templomból és lebeg az óceán felett, A következő pillanatban belépett egy szobába, ahol egy lány leköltözve feküdt, láthatóan démontól zaklatva. Lék oda ment hozzá, és azt mondta, Jézus nevében menj ki belőle. Aztán elhagyta a szobát, visszaszállt az óceán felett, és visszatért a testébe. Írta le ezt az ima időt. 3 héttel később az ember visszament, hogy elmondja, levelet kapott a rokonaitól, azt írták, hogy az unoka testvérének helyreállt az éppelműsége, és hazaengedték az elmegyógyintézetből, ahol az elmúlt 7-7-es éven át élt. 7 évig elmegyógyintézetben volt, és ő elment, és csak annyit mondott, hogy Jézus nevébe távozz, és ezek a szavak teljesen kiszabadították a börtönéből. Adja meg az Úr, hogy megtapasztaljuk azt, hogy a szeretet szavai mennyire hatékonyak lehettek egy családon belül is, és mennyire igenis használni akar minket az Isten. Adja meg az Isten azt, hogy tapasztalatunk legyen erről, és tudjunk igent mondani neki mindarra, amire meghívott minket. Amen, úgy legyen. Köszönöm.